Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. A német Benjamin Liszt és az angol-amerikai David Macmillan az aszimmetrikus organokatalízis módszerének kidolgozásáért kapja megosztva az idei kémiai Nobel-díjat. A felfedezésükről Kocsi András kémikussal, a Servier Kutatóintézet igazgatójával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
A természetben a kémiai átalakulások egy jelentős része, amiben két anyag egy harmadikká alakul, vagy általában nehezen játszódnak le, vagy akár le se játszódnak. Ennek az az oka, hogy egy viszonylag magas energiagátat kell leküzdenünk a résztvevő molekuláknak ahhoz, hogy a hasznos átalakulás megtörténjen. A katalizátorok különlegessége az, hogy egy egyszerűbb, könnyebben járható utat nyitnak ugyanannak az átalakulásnak, ami egyébként nem, vagy csak nagyon lassan menne. A katalizátor egyébként utána ő változatlanul visszamarad, tehát ez azért is hasznos, mert egy újabb molekuláris átalakítást tud végrehajtani.
A mindennapokban hol találkozhatunk katalizátorokkal?
Talán a legközelebbi találkozás az akkor jönne, hogyha bemásznánk a szervezetünk belsejébe, hiszen a sejtjeinkben, a belsőnkben lejátszódó folyamatoknak a nagy része az katalitikus átalakítás. Még ha ez így elsőre meglepőnek hangozhat is, hogyha azt mondom, hogy enzimek, akkor az már rögtön egy olyan kifejezés, ami mindenki számára talán ismerősen cseng. Ugye az enzimek azok a biomolekulák, fehérje molekulák elsősorban, amelyek ezt a katalitikus átalakítást a szervezetünkben elvégzik. Ha kilépünk a szervezetünkből, akkor pedig a köznapi életben elsősorban azokon a területeken, ahol valamilyen kémiai átalakításra van szükségünk. Ez lehet akár a adott esetben valahol az élelmiszer gyártáson belül valamilyen katalitikus átalakítás, biokatalitikus átalakítás, vagy ugyanígy a kémiai vegyiparban, a petrokémiai iparban, tehát hogy az üzemanyag átalakítás, vagy a kőolaj átalakítása hasznos termékek építőanyagokká, a műanyagok szintézis, ezek az esetek nagy részében katalitikus folyamatok, illetve ugyanígy a nagy hozzáadott értékű molekuláknak, például gyógyszerható anyagoknak a szintézisében is az esetek nagy részében katalitikus reakciókkal van dolgunk.
Miben újdonság Benjamin Liszt és David Macmillan felfedezése?
A katalízisnek, ahogy már mondtam, az egyik kézenfekvő és régóta jelenlevő formája az a biokatalízis, ahol a fehérje molekulák, vagy legalábbis a biomolekulák töltik be a katalizátor szerepét. Előnyük az, hogy nagyon szelektívek és nagyon hatékonyak, hiszen gyakorlatilag szobahőmérsékleten, vízben megy minden kémiai átalakítás, amit az enzimek katalizálnak. A hátrányuk viszont az, hogy a természet arra találta ki őket, hogy egy dolgot csináljanak. Úgyhogy ez a szerves vegyipar innen elfordulva elsősorban a fém katalizátorok irányába mozdult el, és gyakorlatilag elsősorban a petrokémiai iparnak a fejlődésével, majd később ezt követte a gyógyszeripar is, a különböző fém általában nehéz fém alapú katalizátorok váltak elterjedté. Ezeknek az előnye az, hogy sokkal többfajta molekulát lehetnek képesek átalakítani, a hátulütő azért az itt is, hogy egy elég komoly tervezési folyamatot igényelt, és hát ahogy egyre környezettudatosabbá válunk, úgy az alkalmazásuk során például egy nehéz fém szennyezés, ami menthetetlenül ott van a reakció végén, ha a kis mennyiségben is a végtermékben, és ezt utána el kell távolítani az érzékeny alkalmazásoknál, ez például egy kihívást jelent. És gyakorlatilag azt talán érezzük, hogy van ez a két véglet, hogy egy fématom, meg némi dekoráció körülötte, vagy a másik, ami a biológiai óriás molekula, amik szerves molekulák, hogy valahol ebben a két véglet között talán középen helyezkedik el az a terület, amit manapság organokatalízisnek hívunk, ahol a felfedezés lényege az volt, hogy a felismerés lényege, hogy szinte az enzimekhez hasonló szelektivitást és hatékonyságot esetleg kisebb méretű szerves molekulákkal is el tudunk érni, és ezeket hívjuk a organokatalizátoroknak.
Mi a jelentősége az aszimmetriának?
Tankönyvi példája az aszimmetriának az, hogyha azt mondjuk, hogy vegyük a jobb kezünket és a bal kezünket. A két kezünk tulajdonképpen egyforma, úgy nagyban, nagy léptékben nézve, de ugyanakkor mégsem egyformák, nem tudjuk őket egymásra fektetni, úgyhogy pontosan takarják őket. Egymásnak tükörképi párjai. Gyakorlatilag a nagy kérdés is rejtő, hogy vajon miért, de a természet ilyen tükörképi molekulapárokból, építőelemekből egyet-egyet választott ki. És az minket körülvevő világ, minket is beleértve, gyakorlatilag a tükörképi párok közül az egyik felét tartalmazza ezeknek a molekuláknak, és a másik felét pedig nem. Úgyhogy ettől kezdve ebben az aszimmetrikus világban, amiben élünk, ebben általában, ha valamilyen célra készítünk molekulát, vagy hatóanyagot, akkor fontos, hogy az a megfelelő két tükörkép közül az egyik legyen, és a másik általában nem mutatja ugyanazt a hatást, és nem adja ugyanazokat az eredményeket. Úgyhogy röviden ez az aszimmetriának a lényeg, hogy egy aszimmetrikus világban élünk, és ezért nem mindegy, hogy amikor valamit előállítunk, és lehetőség van arra, hogy tükörképi vegyületeket állítsunk elő, akkor általában nagyon fontos az, hogy egyet tudjunk a két tükörkép közül előállítani.
Az organikus katalizátorokat a gyakorlatban hol lehet hasznosítani?
Az organokatalizátorok gyakorlati alkalmazása minden olyan területen, ahol általában a katalízis segítséget nyújt, vagy egy hozzáadott értéket teremt, az összes olyan területen használható. Ugye beszéltünk a tükörképi vegyületekről, de tulajdonképpen az organokatalizátorok nagyon hasznosak lehetnek, és jól működhetnek olyankor is, amikor szimmetrikus vegyületeket, tehát nem a szimmetrikus vegyületeket akarunk előállítani, hiszen önmagában, ha hatékonyabb lesz az átalakítás, vagy egy olyan reakciót, ami magától nem játszódna, lejátszhatunk, az ugyanúgy nagy nyereség számunkra. És hát természetesen a nagyobb kihívás, és aztán a még nagyobb hozzáadott érték az az, hogyha szimmetrikus kiinduló anyagokból kiindulva egy olyan komplex molekulát állítunk elő, ahol már létrejöhetnek tükörképi párok, és mondjuk az organokatalizátor segítségével a két tükörképi párból csak az egyiket szelektíven állítjuk elő, ezt hívjuk egyébként aszimmetrikus katalízisnek.
Benjamin Liszt és David McMillan nagyjából 2000-ben találták meg ezt a bizonyos organikus katalizátort. Hová fejlődhet ez? Mit hozhat ennek a jövője?
Az organokatalizátorok mára egy elfogadott és hatékony kiegészítő elemévé váltak annak az eszköztárnak, amiben a fémkatalizátoroknak, illetve a biokatalitikus eljárásoknak, tehát az enzimkatalízisnek is ugyanúgy ott van a helye. Én úgy gondolom, hogy itt a fontos annak a felismerése, hogy ez a három család ez nem verseng egymással, hanem kiegészíti egymást, és lehetnek olyan esetek, amikor az organokatalizátorok felhasználása lesz a kedvező és a hasznosabb út. Illetve azon is el lehet gondolkodni, tehát hogy itt két dolgot kell szem előtt tartani. Az egyik az önmagában a hatékonyság egy kémiai átalakításban, tehát hogy mint katalizátor milyen jól működik. De egy másik szempont lehet az, hogy mondjuk egy milyen környezeti terhelést jelent egy organokatalizátor használata, mondjuk azzal szemben, mint hogyha valamilyen átmeneti fémet használnék. Vagy tehát egy nehéz fém katalizátort használnék. Melyikből mennyire van szükség? Van egy költséghatékonysági szempont is. Tehát ezeket megfontolva egy már egy teljes jogú résztvevője váltak ennek az egyébként illusztris társaságnak. Hazánkban az organokatalizátorok kutatásának elég komoly hagyománya van. A 2000-es évek elejétől foglalkozik vele Budapesten a korábban a Magyar Tudományos Akadémia, most ugye az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpontjában Sós Tibor kutatócsoportja, akik nemzetközileg is kimagasló eredményeket értek el, és aztán utána az elmúlt évtizedben több dinamikusan fejlődő kutatócsoport is a Műszaki Egyetemen, illetve a Debreceni Egyetemen például ugyanígy csatlakozott ez a kutatási vonalhoz. Tehát itthon is elég szép jelene van már, és jövője van ennek a területnek.
Sigma, a holnap világa.
Az amerikai japán Shigeru Manabe és a német Klaus Hasselmann a Föld éghajlatának fizikai modellezéséért, valamint az olasz Giorgio Parisi a rendezetlen anyagok és véletlen folyamatok leírásában végzett korszakalkotó munkájáért megosztva kapják az idei fizikai Nobel-díjat. Érdekesség, hogy az elismerésen nem harmadolva, hanem negyed-negyed fél arányban részesülnek. Shigeru Manabe és Klaus Hasselmann munkájáról Ürge Forssez Diana fizikussal, éghajlatkutatóval beszélgettem.
Manabének a szerepe az volt, hogy először bizonyította be, hogy tényleg a széndioxidnak köszönhető a melegedés, és az ő munkásságára alapulnak gyakorlatilag az éghajlati modelljeink. Ugye az éghajlat rettenetesen komplex rendszer, és ugye erről szól idén mindhárom fizikai Nobel-díj a komplex rendszereknek a megértéséről és a könnyebb modellezéséről. És ezen belül Manabe volt az első, aki ezt olyan módon tudta leegyszerűsíteni, hogy mégis érthető módon előre tudtunk lépni az éghajlatváltozás megértésében. Először csak egy egyszerű egydimenziós modellt csinált a légtömegek mozgásáról, függőleges mozgásával kapcsolatban, valamint a föld sugárzási egyensúlyával, de ezzel is már sikerült megmutatnia, hogy a meglevő melegedés nem a nap sugárzásának változásából ered, hanem abból, hogy a széndioxid csodába öti a nap sugárzását. Az éghajlattal kapcsolatos Nobel-díj másik része az Klaus Hasselmannnak ment, akinek úgy tudnánk megmagyarázni a legfontosabb szerepét, hogy ő volt, aki először lefektette azt a tudományosan nagyon megalapozott módszertant, hogy hogyan tudjuk elkülöníteni az emberi hatást az éghajlatban a többi természetes hatástól. Hiszen ugye nagyon sokszor mondják még akár ma is, hogy az éghajlatváltozás tulajdonképpen természetes hatások összessége, hiszen mindig is változott az éghajlat, és mindig változni is fog. De ő mutatta először meg, tudományosan megalapozotta, hogy az éghajlat különböző elemének a változásában mi az, amit az emberi hatásokhoz, és mi az, amit természetes változásoknak az eredményei. Itt azt kell látni, hogy ő volt az, aki az időjárás nagyon változékonyságát ki tudta küszöbölni, és mégis tudta hosszú távon elkezdeni modellezni az éghajlatot. Hiszen ugye időjárás most se tudjuk 7-10 napnál jóval előrébb jelezni, hiszen mindig nagyon változékony, mégis az éghajlatot lehet előre jelezni, és itt az volt az innováció, hogy úgy kezelt ezt a változékonyságot, hogy egyszer hidegebb van, egyszer melegebb van, az egyik helyen megint hidegebb van, a másik helyen megint melegebb van, de összességében van egy tendencia, úgy oldotta meg, az volt az innováció, hogy zajként kezelte ezeket a kilengéseket, és így a zaj közötti fő irányvonalat azt már meg tudta mondani, és el tudta kezdeni modellezni. Tehát az ő kettőjük munkásságának köszönhető, hogy már az éghajlati rendszerek modelljei már nagyon jók és nagyon komplexek, de ők vették le ezeknek az alappilléreit.
Ennek a módszertannak milyen hatása volt a klímavédelemre?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a Nobel-díj most, pontosan emiatt, hiszen sajnos még ma is vannak olyan hangok, hogy hát igazából nem is az ember okozza, igazából nem is a széndioxid okozza, és így tovább, és ez a Nobel-díj ez elismeri azt, hogy nem, ez a tudomány, ez már kőkemény szilárd, ez igenis be van bizonyítva, és tudjuk, már nincs helye kételkedésnek azzal kapcsolatban, hogy igenis van éghajlatváltozás, tudjuk, hogy mi okozza, és azt is tudjuk, hogy bizony ebben az ember szerepe a legfontosabb, mert itt van ez a módszertan, amivel tudjuk igazolni.
Lehet még, vagy kell még finomítani ezen a módszertanon, vagy már csak használnunk kell?
Hát természetesen rengeteget kell finomítani, és rengeteg munka van még, tehát messze nem vagyunk még kész, hiszen ahogy Mára is nagyon tetszik, ahogy megmondja, hogy soha nem fogunk tudni a természet komplexitásával versenyezni. Soha nem fogjuk tudni az egész természetet modellezni, vagy megérteni teljesen, és leírni, hiszen csak egyetlen egy vízcseppben olyan rengeteg fizikai folyamat megy végre, és olyan rengeteg komplexitás van, hogy ez lehetetlenség egy véges emberi aggyal, egy véges emberi élettel, véges emberi számítógépes kapacitásra is tovább leírni, tehát mindig egyszerűsíteni kell. De hát azért még nagyon a felszínét kapargatjuk azért az éghajlattudománynak, ugyan nagyon sokat már megértettünk, és előreléptünk, de még mindig nem tudjuk a nagyon nagy kérdéseket. Még mindig nem vagyunk benne biztosak, hogy vannak-e olyan rendszerek, amik el fognak szaladni nagyon gyorsan, vagy csak is szépen melegedett az éghajlat még mondjuk a következő 2-3 fok, 4 fokon, amíg ez megtörténik, vagy az alatt már beindulnak olyan rendszerek a föld éghajlatában, amik összeomlanak, és ilyen dominó hatás szerűen egymás után nagyon nagy károkat fognak tudni okozni, vagy egész más rendszer állapotba hozzák a földi rendszereket. Tehát azért még itt rettenetesen sok minden van, amit sokkal jobban meg kell tudunk érteni és modellezni, és nem is tudom, hogy igazából nem fogjuk tudni valószínűleg az egészet megérteni, de már az is nagyon fontos lenne például látni, hogy nagyon nem mindegy, hogy most a golfáramlat az tényleg már elkezdett összeomlani, vagy nem, és milyen hatása lesz, ha összeomlik. Mert hogyha ezt látjuk, akkor azt gondolom, hogy talán egész Európa sokkal jobban ráébredne, hogy hoppá, mostantól muszáj behúzni a féket.
Sigma, a holnap világa.
Giorgio Parisi az idei fizikai Nobel-díj harmadik díjazottja, aki igazi polihisztor. Erről Horváth Dezsővel, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Wigner Fizikai Kutatóközpont fizikusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
Hihetetlen, mi mindennel nem foglalkozott a fizikán belül, tehát fejlesztett matematikai eszközöket, a fizika legkülönbözőbb ágaihoz szólt hozzá, egészen addig, hogy például tervezett egy új típusú számítógépet, amihez szüksége volt nagyon bonyolult számítások elvégzése, egy 20 fős csoportot foglalkoztatott ezzel Olaszországban. Egyszerűen hihetetlen. Az az érzésem, hogy a fő érdeklődése az volt, hogy hogyan lehet rendet teremteni rendezetlenségben.
Ez mit jelent a gyakorlatban?
Például a részecske fizikában, amelyik az én területem, egy olyan dolgot csinált, amit most úgy hívunk, hogy Altarelli-Parisi egyenletek, egy Guido Altarelli-nek másik olasz fizikussal együtt, amely külön fejezett cím a tankönyvekben. Tehát az erős kölcsönhatás, az atommagon belüli kölcsönhatások, azok rettetes bonyolultak, mert az atommag alkatrészeibe hemzsegnek az összetevők. Most ők kidolgoztak ezzel az Altarellivel együtt egy olyan statisztikus módszert, amellyel le tudták írni az impulzus eloszlását ezeknek az alkatrészeknek, ezeknek a nagyon sok alkatrésznek, és az energia függvényben a fejlődés. Ezt hívják Altarelli parizi egyenletnek. Na most ez csak az, amit nálunk a részecske fizikában csinált, de más is csinált benne, mert például a hullámélethez is hozzászólt, egy egész csomó dolgot csinált benne. Még a magerők fizikájában, tehát ezt mi azt mondjuk, hogy erős kölcsönhatás, amelyik összetartja az atommag alkatrészeit és az atommagot, ahhoz kellett neki a számításokhoz az, hogy kifejleszten egy új típusú számítógépet, amit APE számítógépnek hívtak. Ezt ő kezdeményezte, és ő vezette ennek a fejlesztését Olaszországban, és egy jó párat meg is építettek be. Utána ez aztán persze ő mással kezdett foglalkozni, ezt mások továbbfejlesztették. Ez egy bámulatos dolog, hogy valaki, aki ilyen tiszta matematikai fizikus, az mi mindennel tud foglalkozni. A statisztikus fizika érdekel. Tehát megint a statisztika az, amikor az ember nem tud olyan sok valamivel találkozik, amelyek teljesen rendezetlenek, akkor az ember megpróbálja statisztikusan kezelni őket. Tehát ez volt a fő témája. Több statisztikus fizikai tankönyvet is írt, és például statisztikát alkalmazta a szilárd anyagok fázis átmeneteinek a leírására. De például egy egészen alapvető dolgot is csinált, felületek érdességére kidolgozott egy elméletet. Most egy borzasztó fontos dolog gyakorlati szempontból. Bár a Nobel-díj bizottság nem specifikálta olyan nagyon, de nekem az az érzésem, hogy azért kapta a Nobel-díjat, amit a spinüvegek értelmezésére kidolgozott elméletet. Az a helyzet, hogy amikor egy szilárd anyagot fölforralok és hirtelen lehűtök, akkor rendezetlen lesz belül. Ezt hívjuk üvegnek, üvegszerű állapotnak. Na most a normál üveg, ugye, amiben az ablaküveg van, az is ilyen lefagyasztott folyadék. Most lehet lefagyasztani nem az atomokat, hanem azt is le lehet fagyasztani, ahogy egy mágneses térhez képest össze-vissza állnak az atomoknak a polarizációja. Ugye egy mágneses tér rendezi őket, hogyha tudja. De ha le vannak fagyasztva, akkor nem tudja rendezni. Ezt hívják spinüvegnek. Egy egészen új módszer dolgozott ki a spinüvegek fizikájára. Ugye a spin, egy atomnak a spinje az, amelyik meghatározza a mágneses irányítottságát. Tehát amely az atommagnak a spinje mutat, ez a perdület magyarul, az lesz az ő mágneses irányítottsága, hogy olyan picike mágnesként. Na most ő ezt a bizonyos lefagyasztott rendezetlenséget, ezt ki tudta számítani, értelmezni tudta oly módon, hogy azt mondta, hogy lehetséges egy ismétlődés, egy rend, egy belső rend, és ez időnként megtörik. Ez egy elképesztő dolog volt. Ezt úgy mondják, hogy egy új rendparamétert vezette be a szimmetria ismétlődés feltörésére. Tehát ő feltételezte, hogy van belül egy szimmetria, ezt egy modellel azt is feltételezi, hogy ez sérül, tehát megtörik. Most a fizika tele van ilyen szimmetria sértésekkel egyébként. Nagyon jól le lehet írni fizikai jelenségeket szimmetriákkal, még akkor is, hogyha azok sérülnek. Például a tömeget, a részecskék tömegét, az a bizonyos Peter Higgs és mások által kidolgozott mechanizmus, az is egy szimmetria sértés segítségével értelmezik. Na most ez a szimmetria ismétlődés feltörése a spinüvegekben, ez egy úgy látszólag nem egy fontos dolog, de ez valóságos áttörést jelentett több tudományterületen, az ő elmélete. Például a polimerek kémiájában és a biológiai ingerület vezetésben is alkalmazták ezt a módszert, azt, amit ő a spinüvegekkel kidolgozott. Ezen kívül, ahogy mondtam, tankönyveket írt, de teljesen meglepődtem, amikor láttam, hogy olasz nyelvű gyermekmeséket is publikált. Ez egy teljesen univerzális pasas. Polihiszta, tipikus polihiszta. Egyébként ez Olaszországban nagyon sok ilyen, ez érdekes, az olasz kultúrának ez úgy tűnik, hogy része.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.